for the iron will and the iron hand. In England's green and pleasant land, no music for the shameful sea.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Szia, tanár úr! Gerő Péter műsora.
Beszéljünk róla együtt. Most miről beszélünk együtt? Mi az, amiben újdonságot jelent, hogyha együtt beszélünk róla? Most nem interjú, hanem valóban beszélgetés következik, közös töprengés és megoldáskeresés. Esélyek, értékek, dilemmák címmel a Szia Tanár úr YouTube csatorna Beszéljünk róla együtt lejátszási listáján megtalálható az egész beszélgetés, amelyet Nyirati Andrással, a Pécsi Emberség Erejével Alapítvány vezetőjével folytattam. A rádióban azonban eddig csak a beszélgetés első nem egész negyed órányi része hangzott el. Most a beszélgetés folytatását hallhatjuk. Rengeteg kényes téma, rengeteg felelős megjegyzés, persze egyiknek sem érünk a végére. Mindez talán a Szia Tanár úr, Beszéljünk róla együtt sorozat következő heteinek a vázlatos tartalomjegyzéke. Hallgassuk tehát a beszélgetést! Azt hiszem, az teljesen nyilvánvaló, hogy esélyegyenlőség valójában nem létezik. Kedvenc példám az, többször elmondtam már, hogyha én némának születtem volna, akkor a tanári pályán valószínűleg kisebb esélyem lenne a rádiós műsorvezetést nem is említem. És ez nem az én értemem. Te voltál az, aki egyszer fölhívta a figyelmemet valamire, és legalább három helyen elmondtam azóta, hogy amikor eldicsekedtem azzal, hogy milyen jól elintéztem egy banki ügyet, egy átütemezést, akkor te voltál olyan udvari, aki ahogy megkérdezted tőlem, hogy szerintem, ha az ügyintéző nem azt látta volna, hogy egy rendezetten öltözött fehérbőrű férfi megy oda, hanem egy sokszuknyás cigányasszony, akkor is ilyen barátságos lett volna-e. És én elszégyeltem magam, mert évtizedekig éltem úgy, hogy valójában soha nem gondoltam arra, hogy milyen előnyökkel jár, pusztán az, hogy én tudom, hogy hogy köszönjek és hogy mutatkozzak be, ami megint csak nem az én értemem. Valójában tehát arra vagyok kíváncsi, a tapasztalataidra vagyok kíváncsi, hogy hogyan lehet azokat az embereket hozzásegíteni, például ilyen tudásokhoz, hogy ő hogy jelenjen meg, hogy szólaljon meg, hogy képviselje magát, akik ezt gyerekkorukban nem tudták megtanulni. És az iskola sem készít fel rá senkit.
Jó kérdés. Kérdés. Hát nem tudom, hogy létezik-e egyébként Magyarországon mondjuk erre olyan megoldás, ami ki van próbálva a gyakorlatban, és azt lehet mondani, hogy eredményes. Tehát, hogy én nekem kicsit a tanodás világra van valamennyi rálátásom. Tehát az alapján azt tudom mondani, és ez nem lesz választ a kérdésedre, mert te elsősorban felnőtteket kérdezel már. Nekem ott az volt a megélésem, tehát azt tudtuk, amikor belevágtunk, vagy felismertük viszonylag hamar, hogy nem lesz elég a gyerekekkel dolgozni, hanem valahogy az egész családot valamilyen szinten bele kell vonni majd. De hát nyilván közben meg egy tanoda nem vállalhat el mondjuk minden feladatot, vagy hát elvállalhat, de hát az óriási infrastruktúra, meg olyan támogatás kellene hozzá, meg ilyenek. De tehát hogy van ilyen szinte naív válaszom, ami szerintem a viszonyulásainkon tudunk változtatni, tehát hogyha én azt az embert tudom tisztelni, annak ellenére, hogy nem úgy viselkedik, ahogy én elvárom tőle, mert tisztelni úgy tisztelni, hogy a másik embert tudom benne tisztelni, és nyitott tudok maradni annak ellenére, hogy a reakciói mondjuk mások, vagy nem komfortosak számomra, akkor szerintem abból el tud indulni egy párbeszéd, tehát hogy már nagyon sokszor itt meghal a dolog emberek emberek között, mert hogy ezt a különbözőséget nem tudják áthidalni egyszerűen ebbe a személyközi viszonyban. Szóval ez egy dolog. A másik, hogy hát ez egy nagyon komplex, mert hogy lehet ennek egy szinte oktatási része is, tehát létezik felnőtt oktatás, vannak szakemberek, van egy szakma, andragógia, annak hívjuk. Én nem értek különösebben hozzá, bár dolgozom felnőttekkel, de egy nagyon szűk területen, és leginkább az emberi jókhoz kapcsolódóan, és leginkább ahhoz kapcsolódóan, hogy ők hogyan tudnak fiatalokkal dolgozni az emberi jókhoz kapcsolódóan. Szóval, hogy az abban lévő tapasztalataim nem feltétlenül használhatóak itt. Biztos, hogy van egy olyan része, hogy egyszerűen, tehát én abban hiszek, nem hiszek az emberi jogoknak abban a fajta ilyen liberális megközelítésében, vagy én ennek hívom magamban, hogy ez csak valamiféle ilyen jogi úton megoldható lenne. Ennek van egy akkora szociális része, amit ha nem tudunk egy új, sokkal igazságosabb, még ha nem is teljesen egyenlő, ha esélyegyenlőség nincs, akkor én szóval nem tudom elképzelni, hogy legalábbis rövid távon igazságosan lehetne a javakat újraosztani, de hogy igazságosabban, mint ahogy most vannak, az biztos lehetne. Szerintem nincs szükség ilyen gazdag emberekre, mint amilyenek Magyarországon vannak, vagy a világban. Tehát, hogy ezekre a szupergazdag típusú emberekre, és ha már csak ezzel tudunk valamit kezdeni, és ezekből a javakból valamit a nagyon-nagyon szegényeknek újraosztani, akkor már beérdemnénk. Szóval, hogy enélkül a jogi egyenlősítés nem működhet, hogyha nincs valamiféle ilyen javakhoz való hozzáférésben is egyenlősítés. Szóval ezt tudnám mondani, és hogy ami még eszembe jut, hogy én azt tapasztalom, hogy a világban nagyon sok diszkriminatív tér van, még ha ezt nem is vesztük észre. Szóval, hogy nagyon szétválnak az emberek, akár a közoktatásban, azzal, hogy mondhatjuk mondjuk az egyházi, meg az alapítványi iskolákat, amivel valamiféle szegregáció létrejön, még hogyha ez hordoz egy olyat is, hogy esetleg a magasabb minőségű oktatás is létrejön, mert hogy az meg nem, sajnos nem jön létre a közoktatásnak az állami rendszerében, de hogy akár az, hogy hova járnak emberek szórakozni, milyen fajta szórakozást, hogy férnek hozzá kultúrához, a városnak melyik részében közlekednek. Tehát ezt nekünk óriási megdöbbenés volt azt megfigyelni, hogy a mi tanodánk és a zsolnai kulturális negyed között, igazat akarok mondani, hogy nehogy a pécsiek megcáfolják a YouTube csatornán kommentben, hogy hülyeséget beszélek. Szerintem két busz megálló van ezen a távon, de hogy a gyerekek és a családok, akikkel ott dolgoztunk, ők nem jártak az akkor már üzemelő zsolnai kulturális negyedbe, tehát a tanodán keresztül jutottak oda, pedig ez fizikailag nem volt egyáltalán leküzdhetetlen távolság. Szóval ilyen válaszok jutottak eszembe a kérdésre.
Kedves András, mondtad a jogegyenlőséget, mondtál valamiféle anyagi kiegyenlítést. Most azért vagyok megakadva, mert valahogy azt akarom kifejezni, hogy soha nem hallottam még olyan emberről, aki azáltal valósította volna meg a tudományos vagy művészeti elképzeléseit, hogy nyert a lottón. Sok tucatnyi országban hallottó, biztos, hogy hetenként ezerével válnak emberek milliómossá. Hallottál egyről is, akinek már csak a pénz hiányzott?
Nem tudom, hogy hallottam-e. Azt hiszem, tehát, hogy az alapvető gondolatmeneteddel egyet értek. Ez kicsit úgy fordítom magamban, amit mondasz, hogy ez a pénz nem boldogít. Tehát, hogy nagyon sok ember van, akinek szerintem ez nyomorítja meg az életét, hogy azt hiszi, hogyha hozzájutna
Ez
valamihez,
biztos.
akkor aztán Buda, és ettől lesz dühös másokra, akiknek megjutott, de szerintem itt nem erről van szó. Tehát, hogy amiről én beszélek ilyen szegénységben, az annak az az a szintje, hogy egyáltalán az alapvető szükségleteid ki vannak-e elégítve. És egyszerűen, hogyha szerintem nagyon nagy része a magyar társadalomnak, tehát a közösségünknek, aminek mi is tagja vagyunk, az azon a szinten él, ahol ez a kérdés, ahol még mindig az van, hogy a méltóak-e egyáltalán az életkörülményei ahhoz, hogy ő abban emberként tudjon létezni, és ez egy csomó problémát aztán így tol maga előtt azzal, hogy akarsz egy olyan, tehát hogy mennyivel nehezebb úgy kapcsolatot teremteni egy másik emberrel, ha neked akárcsak, és akkor nem is mondok koszt vagy ilyesmi, csak mondjuk azt, hogy fűszag vagy, amiatt, mert fával valami rosszminőségű kájába kell fűtened otthon, és hogy mennyivel könnyebben rád legyintenek, hogy te paraszt vagy, vagy cigány, vagy szegény, vagy nem tudom, és szóval, hogy ilyenekről is beszélek, úgyhogy osztom a gondolatodnak egy részét, vagy egyet tudok vele érteni, de szerintem ez az a másik.
Nem pontosan ugyanarról, illetve két különböző témáról beszélünk. Azt én is teljesen nyilvánvalónak tartom, hogyha akár az állami újraelosztás révén azt elérnénk, hogy senki ne legyen létbizonytalanságban. Jelzem, amit erre költenénk, az valószínűleg kevesebb, mint amit a létbizonytalanság miatti biztonsági és egyéb gondok megoldására költeni kell.
Hát főleg, ha azt a pár jachtot még beledobjuk, akkor meg aztán egészen biztosan kijön a cég.
Ami ezen fölül van, ott viszont olyan döbbenetesen nagy kulturális hiányosságot látok, bocsánat, lehet, hogy nagyon egyszerűen fogalmazok, de megtanítjuk az iskolában a mértani sorozatot, exponenciális függvény, mint tudom, micsodát. Eltől bírálni valaki egy banki hitelmoratórium ajánlatot? Mert ha nem, akkor válságba kerülhet a családja, éhe halhat, megfagyhat.
Abszolút.
És hiába kapja meg az adott összeget, nem tud egy hitel lehetőség felett dönteni, nem tud egy befektetés mellett dönteni, hanem sodorja az élet. Te is beszéltél a szociopoli játékról, amelyik nagyon jól meg tudja mutatni, hogy melyek azok a helyzetek, amikor pontosan tudja, hogy rossz döntést hoz. És nincs más lehetősége, mint egy rossz döntést meghozni. És e fölött van az, amikor nem veszi észre, hogy rossz döntést hoz.
Az jutott eszembe, hogy nekem egyébként most pont a 8. a nagyobbik lányom, és nekik van most az iskolában egy olyan óra, amit azt hiszem állampolgári ismereteknek hívnak, most erre nem vennék mérget, de hogy ilyen pénzügyi alapismeretek lesz az egyik fő része. Úgyhogy ebben van valamiféle változás, úgy tűnik, nyilván ez egy, ez, vagy nem nyilván, ez egy elitiskola, tehát nem tudom, hogy széles körben mi a helyzet. Azt gondolom, hogy ez a nemzeti alaptantervnek valamiféle ilyen kötelezősége, de azt is gondolom, hogy ahol nincs erre kapacitás, akár mondjuk pedagógus szinten, vagy tudás, ott nyilván hasonló történik, mint az én iskolába járásom alatt szintén szerintem volt állampolgári ismeretek óra, ami helyett történelmet tanítottak, szóval nem tudom, hogy mennyire működik a gyakorlatban ez a rendszer, de egy történetet akartam neked hozni, a kultúra kapcsán jutott eszembe, hogy most Pécs azért is nagyon jó hely, mert Pécsen van közösségi alapítvány, Budapesten is van egyébként több kerületben, például Ferencvárosban tudom, hogy van a Ferencvárosi közösségi alapítvány, tehát az volt az első Magyarországon. Nem tudom, hogy a nézők, hallgatók meg, hogy te is mennyire vagy így otthon a közösségi alapítványok életében. Ennek az a lényege, hogy tulajdonképpen helyi erőforrásokat akar gyűjteni ahhoz, hogy aztán helyi ügyeket támogasson. Tehát, hogy annak a felismerése, hogy a közösségnek vannak gazdagabb tagjai, akik ezáltal tulajdonképpen ezzel egy közvetítő közösségi alapítvány, aki azt vállalja, hogy törvényesen, átlátható módon tulajdonképpen begyűjti ezt a pénzt, és aztán továbbadja projektekre. És most éppen zajlik egy ilyen kampányidőszak a Pécsi Közösségi Alapítványnál, és az egyik kampány arról szól, hogy ebben az elit iskolában, ahol az én gyerekeim is járnak, oda gyűjtenek arra, hogy ezek a diákok eljussanak a múzeumba Pécsen, ahol egy fél éve nyílt, azt hiszem, egy ilyen nagyon klassz, átfogó kiállítás a tulajdonképpen a város történetéből, tehát hogy egy ilyen modern helytörténeti kiállítást csináltak. És szerintem ez nagyon sok mindent elmond arról, hogy mennyire fontos a jelenlegi állam számára a kulturális élet, a közművelődés, hogyha egy múzeumnak igazából nincs annyi forrása, hogy iskolai programokat csináljon. Tehát vannak benne múzeumpedagógusok, annyi forrása van, vagy azok valahogy így. De hogy arra mondjuk, hogy nem tudom, kedvezményes jeggyel lehessen jönni, az nincs. És ehhez képest akkor még a középosztály, meg a fölötte lévő társadalmi csoportok gyerekeinek kell arra gyűjteni, hogy ők aztán elmenjenek ebbe az alulfinanszírozott múzeumba. Szóval ez szerintem egy ilyen nagyon bizarr dolog. Na, ez a szó jutott eszembe. Szóval, hogy nagyon messze vagyunk még, azt hiszem, attól, amikor, ha ez a jelenlegi állapot, amikor arról beszélünk mondjuk, hogy az állami rendszerek hogyan tudnak valamiféle ilyen esélyteremtés irányába működni.
Másodszor hozott szóba az államot, másodszor nem reagálok rá, nagyon egyszerű okból, aki értékek szerint viselkedik. Azzal tudok beszélni, mert van miről, akkor is, hogyha ezek az értékek nagyon eltérnek, vagy a fontossági sorrendjük az ő fejében nagyon eltérnek attól, amit én gondolok. De ahol ki is jelentik, hogy nem értékek, hanem érdekek szerint viselkednek, ott nincs miről beszélni, mert bármiben megállapodunk, ha 5 perc múlva más az érdek, akkor más fognak csinálni. Tehát egyszerűen nincs értelme az egyeztetésnek. Valójában ezzel most rá is akartam kanyarodni arra, hogy engem rendkívüli módon érdekel az, hogy hogyan gondolkodnak, hogyan viselkednek, hogyan állapítják meg dolgok fontossági sorrendjét azok, akik más értékek szerint gondolkodnak, nagyon tervezek az enyémtől jelentősen eltérő értékrenddel gondolkodó emberekkel is különféle műsorokat. Ugyanis, és az előbb hiányoltad a provokatív kérdésemet, na, mert egy hiába következőről van szó. Rengeteg olyan jelenség van, amiről mi is tudjuk, hogy nem stimmel. Mi, akik olyan értékek szerint gondolkodunk, mint jogegyenlőség, emberi méltóság, ezek a klasszikus évszázados liberális értékek, vagy szolidaritás, elesettek támogatása, mint a klasszikus évszázados baloldali értékek. Közben muszáj megjegyeznem, hogy rengeteg olyan intézmény, még pártot is tudok, amelyik egészen más felé megy, mint ami az ászlajára van írva. Tehát most nem arról beszélek, hogy ki nevezi magát liberálisnak vagy baloldalinak, hanem melyek ezek a klasszikus értékek. Szóval, akik e szerint élünk, azok is nagyon pontosan tudjuk, hogy léteznek emberek, százezrével, akik visszaélnek mondjuk a segélyezéssel, léteznek emberek, akik visszaélnek azzal, hogyha megélhetési bűnözésnek minősül, amit csinálnak, akkor enyhébb a megítélés, léteznek önkényes lakásfoglalók, léteznek olyanok, akik nem is gondolkodnak másban, mint hogy a szürke-fekete gazdaságban élnek meg. Na most erre a jobb oldal tiltással reagál, ellenőrzéssel, korlátozással, odacsap. A klasszikus baloldal és liberális oldal gyönyörű megoldásokat mond, de azok évtizedes vagy nemzedéknyi ügyek. Nekünk is kéne valami azonnali megoldást mondani. Többször idéztem azt is, hogy egy kedves hozzátartozó mentőzik. És ő mondta azt, hogy amikor baj van, baleset van, akkor először is mentünk. Ha sikerül az állapotot stabilizálni, akkor el lehet gondolkozni azon, hogy ki volt a felelős, meg hogyan tovább. Én most úgy érzem, hogy nekünk nincsenek azonnali megoldásaink, vagy nem mondunk azonnali megoldást, ezzel viszont kaput nyitunk egyfajta pusztító és önpusztító megoldás sorozatnak.
Hát csak nagyon bólogatni tudok egyelőre.
Ez nagyon kínos, én azt reméltem, hogy mondani.
Az jutott először eszembe, hogy elkezdtél beszélni, hogy szerintem van a... Na, tehát, hogy attól, hogy mi nagyon hiszünk, nem tudom, az én buborékomba, az emberi jogokba, és hogy meg az értékeinkbe, hogy attól még nincs mindig igazunk. És szerintem sokszor az valahogy így legalábbis ahogy előadjuk, vagy a narratívája ennek, mint hogyha ha mindig igazunk lenne, és hogy olyan nincs.
Magunk között szólva nem merjük hangosan kimondani azt, amikor nincs igazunk, mert félünk, hogy a jobb oldal belekapaszkodik.
Hát lehet, igen, és akkor így ez a kör, és lehet, hogy ez van a eredetileg a jobb oldalon is, szóval, hogy föl kéne ezt fejteni, az biztos, hogy hogyan teremthető meg így a közös nyelv, vagy a közös gondolkodás. Szóval összességében én azt hiszem, hogy ha értékekhez megyünk vissza, azért nagyon sok olyan érték van, amit nem fog vitatni egy jobb oldali, meg egy bal oldali sem. És hogyha ha ebből tudjuk valahogy kibontani, akkor van esélyünk. Az jutott eszembe, ahogy így feltetted a kérdést, hogy és magamon is tapasztalom ezt az élből elutasítás dolgot, hogy mondjuk amikor a közmunka megjelent, hogy annak mindjárt volt egy olyan narratívája, hogy ez rohadékság a lébuborékomban. És én is ebben a dologban voltam, és azt is gondolom egyébként, hogy ahogy működik a gyakorlatban az rohadékság, mert egy ilyen modern hübéri rendszert értelmetlenül csinál, de az alap gondolat, és tényleg sok olyan visszajelzés volt, hallottam én is ezekben a falusi közösségben, hogy dolgozunk kis civil szervezetekkel, és fog beszélgetni ilyen témákról, ahol azt mondták, hogy azért ennek mégiscsak volt jelentősége magának az embernek, aki közmunkás lehet, hogy akkor ő, tehát hogy egy ilyen státusszá, egy ilyen pozitív önmegerősítésé változott, amit meg lehetett volna, vagy lehetne is ezután is jóra használni, és nem arra, hogy akkor kikapja meg, és a polgármester visszajön mondjuk a hatalmával ennek kapcsán, hanem hogy jó, és hogy na, szóval szerintem ez klasszikusan egy olyan dolog, és biztos össze lehetne szedni még egy csomó ilyet, amikor már egyszerűen az, hogy melyik oldalról érkezik az ötlet, az befolyásolja azt, hogy a másik mit szól hozzá, és nem...
Igen, ez nagyon kínos. Nagy elhatározásom, hogy a következő hónapokban nagyon sokféle emberrel leülök így beszélgetni, és elárulom neked, hogy milyen trükköt találtam ki. Azt hiszem, a Lean módszerben nevezik öt miért módszernek. Azt találtam ki, hogy akármelyikünk akármit mond, először is. Ha a másik mond valamit, akkor én elismétlem, hogy szerintem ő mit mondott, derüljön ki, hogy félreértettem-e. Ez lehet, hogy lassú, lehet, hogy unalmas, de annál lassabb nincs, mint amikor félreértik egymást. És utána akármi hangzik el, udvariasan megkérdezem, hogy ezt miért mondta. Ami nem azt jelenti, hogy nem értek egyet vele, az se jelenti, hogy egyet értek. Azt jelenti, hogy a harmadik, negyedik, ötödik miértnél el akarom érni, hogy milyen tényleges értékek vannak mögöttem. És fogadást merek kötni arra, hogyha felsorolunk 20 fontos értéket, abból 18 azonos lesz. Csak amikor ezek ütköznek a napi gyakorlatban, és én még mindig hiszek abban, hogy erről lehet beszélni, néhai nagy mentorom bölcsünk mutatása szerint, aki azt mondta, hogy a jó vitát onnan lehet felismerni, hogy a hozzászólás a vita tárgyáról szól, és nem a másik hozzászólóról. Ebből a szempontból egy kicsit hasonlítok, nem tagadom, a kis hercegbeli földrajztudóshoz, aki azt mondja, hogy az ember egy ideiglenes jelenség, ott egy hegy, arról beszéljünk. Az tényleg ott van, ott is lesz, írjuk le, hogy az milyen. Az, hogy ebben a pillanatban most mi a véleményünk róla, és ki mit mondott, ez egy átmeneti állapot. Úgyhogy én ezt próbálom a következő hónapokban, és előrejelzem, hogy lesz olyan alkalom, amikor azért foglak megkeresni, hogy András, beszéltem valakivel ezt, és ezt mondta, tudunk telefonon 5 percig beszélni róla, kíváncsi vagyok, hogy te mit tapasztaltál. Nem utolsó sorban azért, amire utaltál is, akartam én is szóba hozni az EIHA társaságot, az emberi jogi nevelők hálózatát, ahol te is kapcsolsz a felnőtt oktatáshoz. És engem az érdekel igazán, hogy aki már túl van az iskoláskoron, ő vele mit lehet kezdeni, illetve ő mit kezdhet önmagával.
Én egyébként alapvetően most pont a kisebb lányom kérdezte, szerintem ma vagy tegnap reggel a buszon, hogy én végül is mit tanultam az egyetemen. És hát mondtam neki, hogy hát mindenfélét, aztán mindent abba is hagytam, de hogy mit kellett tanulni ahhoz, hogy én azt csináljam, amivel foglalkozok. És mondtam neki, hogy hát két dolgot tudok szétválasztani, tehát én az úgymond ilyen pedagógiai munkámat, azt tréningeken tanultam, általában nemzetközi tréningeken, ugye összezártak minket jó sokan mondjuk 5-6 napra, és akkor ott saját élményekből kiindulva dolgoztunk, hogy akkor miért ezek az értékek, milyen érzéseket vált ki, hogy történik ez, és aztán mindig abba az irányba ment tovább, hogy akkor nézzük meg, milyen módszereket használtunk, hogy ezek előjöjjenek belőlünk, és hogyan lehet ezt másokkal használni. Tulajdonképpen ez volt a gyors talpaló, hogy így mondjam, és mondtam neki, hogy a másik meg, amit ahogy elsajátítottam, hogy egy civil szervezet hogy működik, hogy elmentem egy civil szervezethez először önkénteskedni, aztán dolgozni, és elkezdtem lemásolni tulajdonképpen a saját tapasztalataim alapján, hogy hogy lehet jól csinálni valamit, és szerintem a felnőttekkel igazából ilyen tapasztalati módon lehet, illetve abban a helyzetben hozni őket, hogy két dolog, igen. Az egyik az, tehát hogy végig gondolja, hogy reflektáljon arra, hogy mi miért történt bele. Tehát ez nagyon sok, tehát hogy ez sok embernél nem zajlik le igazából, de ez is egy tanulható.
Tudja az élet, és nem áll meg egy pillanatban.
Igen. Szerintem ez az egyik, és a másik dolog, ami meg szintén vagy a családból hozza valaki, vagy egyébként szerintem az oktatási rendszerből is hozhatja. Egymásnak is segíthetünk ezzel, hogy elhidd azt, hogy változhatsz, és hogy van hatalmad úgymond a saját életed felett, meg a körülményeid felett, és hogy még mindig szoktam mondani ilyenkor példának, hogy mondjuk a város mindenki csoport, ahol ugye hajléktalan aktivisták álltak ki, meg állnak ki máig mondjuk Budapesten nem tudom én, a lakhatási menetbe, azért, hogy ez így nincs jól, az azt igazolja, hogy még a legrosszabb helyzetben lévő embernek is van valamilyen hatalma, hogyha ő szerveződik, kapcsolódik másokhoz, és szerintem ez is egy nagyon fontos tudás, amit így át kéne adni, és akkor kicsit így könnyebben megtörténne a változás a felnőttekben is.
Most gondolok bele, hogy én sem az egyetemi szakmai tantárgyakból tanultam meg tanárnak lenni. Rendkívül szerencsés ember vagyok. Az eddigi életem biztos, hogy több mint 100 tanára oktatója között volt legalább négy, vagy talán öt olyan, aki mesteren volt. Egyetemen Péter Rózsa néni, akinek a viselkedéséből többet tanultam, mint akár az ő tantárgyából is, hogyan viselkedett egy-egy szituáció.